Ezen a helyen nyáron sorozatot kezdünk, ahogy bizonyára tetszettek látni, ezen a sárga meghívón szerepel a sorozatunk tematikája, az Antikrisztusoktól az Antikrisztusig címmel 9 részben. Mivel a téma időszerű, rendkívül érdekfeszítő, de sajnos utoljára méltó módon a 16. és 17. századokban tárgyalták ezeket a kérdéseket, minden alkalommal korabeli lantmuzsika fog felhangozni. Buda Ádám énekmondó előadásában. Most az első darabot hallgassuk meg, Szkárosi Horváth András az Átokról című művét.
Rettenetes ez világnak mostan minden dolga. Csodálatos nagy vaksága, álláthatatlansága. Nem fog rajta az Istennek semmi igazsága. Sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága. Ha uradnak Istenednek szavát nem fogadod,
kedves hallgatóink, ez a kifejezés, hogy Antikrisztus, a Bibliában csak egy szerző irataiban fordul elő. Ez János apostol. János apostol, aki túlélte az összes tanítványt, és az első század végén, a második század elején hallhatott meg, 3 levelet hagyott ránk az evangéliuma és a jelenések könyve mellett. És ebben a 3 iratban összesen 4-szer ejti ki ezt a szót, hogy Antikrisztus, És a mai első előadáson, amely tehát a sorozatunk bevezető alkalma, és a sorozatunknak mondom, ez a címe, hogy az antikrisztusoktól az antikrisztusig, ezzel a négy igehelyel szeretnék foglalkozni. Azután majd rá fogunk térni, hogy a Biblia más irata is említik ezt a jelenséget, csak nem így nevezik néven. De mielőtt rátérünk Pál leveleire, János jelenések könyvére, Dániel könyvére, jónak láttam tisztázni, hogy János apostol milyen összefüggésben említi ezt a kifejezést, mit is értett rajta, és nekünk is mit kell ebből megismernünk. Talán akik nem ismerik annyira a Bibliát, azok is hallhattak már sokszor erről, hogy ki mindenkivel, vagy mi mindennel szokták azonosítani az antikrisztust. Ugye a korai keresztény irodalomban is elterjedt Néróval való azonosítása. Aztán később a történelem különböző diktátoraival, Napóleonnal, Hitlerrel, Sztálinnal való azonosítása, ami természetesen légből kapott dolog, és a Biblia bénlegén nem áll meg, de én nem is ezekkel szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy a Biblia hogyan jelöli ki ennek a fogalomnak az értelmét, és aki a Bibliát olvassa, az hogyan juthat a helyes nyomra. Ezért a mai alkalommal felolvasom mind a négy igehelyet, ahol tehát ez a kifejezés előfordul. Tehát most ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mindenki mit mondott erről, hogy antikrisztus, hanem azzal foglalkozzunk, hogy maga a Biblia mit mond erről a kifejezésről, és milyen értelemben használja. És utána meg fogjuk látni, hogy a Biblia legalább 8-10 olyan jellegzetességet elmond, amit ha végig gondolunk, amit ha sorrendbe állítunk, lehetetlen kitérni a történelmi azonosítások és egyáltalán a tisztánlátás elől. Ezért most János apostol első levelét nyitnám meg, és ott a második fejezet 18. versétől olvasom a 23. tartó részt, ahol az idős apostol először beszél erről a jelenségről, hogy antikrisztus. Tehát János első levelében a második fejezet 18. versétől a következőket olvashatjuk. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem minnyájan közülünk valók. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Ez az első szövegrészlet. Ezek rendkívül fontos kijelentések. Sajnos kevesen méltatják úgy ezeket a bibliai kijelentéseket, ahogy kellene. Mi most az időt szánjuk erre, és a sorozatunkban mindennek adjuk meg a maga módját, és mélyüljünk el ezekben a kijelentésekben. Ahogy említettem, 8-10 olyan jellegzetességet felsorol János apostol, amit, hogyha végig gondolunk, akkor lehetetlen kitérni a kellő és biztos azonosítás elől. Nézzük, hogy először mit mond az apostol. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő. Tehát kiejt egy fogalmat, hogy antikrisztus, de azt mondja, hogy hallottátok, hogy ő eljő. Nem ilyen néven, de a jelenségről már hallottatok. Hol? Ez az első kérdésünk, hol? Mire utal vissza, hogy már hallottátok, hogy eljön? Pál apostol is azt mondta a Tesszalonikai második levél második fejezetében, hogy már sokat beszéltem nektek erről a jelenségről, hogy majd a történelemben megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, amely ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Nem emlékeztek arra, hogy már beszéltem erről, amikor köztetek voltam? Ugye Pál apostol ott nem antikrisztust mond, hanem bűnemberét, veszedelem fiát, és utal arra, hogy ő már ismertette ezt a jelenséget. Pál is, János is, Honnan ismertették ezt? A korai keresztény közösségeknek mi alapján beszéltek arról, hogy a történelemben lesz egy döbbenetes nagy megoszlás, egy döbbenetes nagy folyamat elindul, ami egyre inkább halad előre, és mind nyilvánvalóbbá válik, de nagyon sok ember előtt nem válik nyilvánvalóvá, de éppen ettől halad még jobban előre ez a folyamat. Honnan merítette Pál, és mire utalt János, hogy fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támad. Az apostolok nagyon jól ismerték, és a korai gyülekezetekkel is nagyon pontosan megtanították azt a könyvet, amiről Jézus Krisztus így nyilatkozott az élete során, hogy aki olvassa, értse meg. Ez Dániel könyve. Dániel könyvének 4 vázlatproféciájában, mind a 4 vázlatproféciában szó van arról a jelenségről, amit később a Biblia Antikrisztusnak nevez, csak nem ilyen kifejezéssel. Majd meg fogjuk látni, hogy haladunk előre az előadás sorozatunkban, hogy a Biblia különböző szimbólumokkal, különböző összefüggések bemutatásával nagyon világosan körülírja ezt a jelenséget. Itt most nem akarok még részletekbe mélyedni. Az első megállapításom tehát az, hogy az Antikrisztus bár János első levelében fordul elő először, de nem itt van szó először róla a Bibliában, hanem János apostol előtt 600 évvel már egy ószövetségi könyv ezt említette, és ez Dániel könyve. Majd meg fogjuk látni, hogy miképpen és mi volt ennek a tartalma. De most nézzük sorról sorra, hogy mi mindent mond még el az antikrisztusi jelenségről az idős apostol. Azt mondja ezután, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Tehát ezek a bizonyos antikrisztus, az a sok antikrisztus, ami már most támadt, ezek közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Ez a második jellegzetesség. Tehát Antikrisztuson a Biblia valami olyan szemét, vagy később olyan intézményt ért, ami nem külső ellenség. Nem a kereszténységet kívülről megtámadó külső ellenség, hanem a kereszténységen belül a fejét felütő jelenség, mert így mondja az apostol, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Pál is ezt mondja, hogy amikor majd bekövetkezik az az időpont, amikor a történelem útjára engedi ezt a jelenséget, akkor megjelenik a veszedelem fia. A veszedelem fia 2-szer fordul elő, mint kifejezés a Bibliában. Egyszer János evangélium a 17. fejezetében, másodszor pedig a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében. Ez egy lefoglalt kifejezés, hogy veszedelem fia. A veszedelem fián értette Jézus azt a tanítványt, akiről így emlékezett meg, hogy én mindenkit megtartottam atyám a te nevedben, senki el nem veszett közülük, mondta a tanítványaira Jézus, csak egy, a veszedelem fia. A veszedelem fia kifejezés Júdásra vonatkozik. Tehát ez, mint kifejezés, hogy veszedelem fia 2-szer fordul elő a Bibliában, János evangélium a 17. fejezetében, a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, ez Júdásnak a neve, a megnevezése, amivel azt akarja érzékeltetni a Szentírás, hogy ahogy Jézus tanítványai közül is volt egy, aki áruló volt, később a kereszténység történetében is bekövetkezik egy olyan jelenség, hogy nem kívülről támad a fő ellenség, hanem belülről lesz valaki, aki belül árulóvá válik, és akire nézve ezt mondja, hogy antikrisztusok támadnak, és majd egy antikrisztus is eljön. A harmadik dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy azt mondja ezután János apostol, hogy nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Világosan közli itt az apostol, ez a harmadik jellegzetesség, hogy itt egy olyan hazugság fog fellépni a történelemben, ami nehezen megragadható hazugság, sokak számára nehezen azonosítható hazugság, ezért is végzi olyan könnyen a pályáját, mert olyan megfoghatatlan, olyan álnok, olyan nehezen megragadható. nem egy nyílt bűn, nem egy mindenki számára leleplezett valóság, hanem egy megfoghatatlan álnok ámítás, ami mögött fölsejlik az a valaki, akiről Jézus azt mondta, hogy van valaki, aki hazug és a hazugság atya. János 8:44. Tehát fölsejlik az értelmi szerző, hogy valaki a háttérből a kereszténységen belül fejleszt ki valami olyan jelenséget, ami a keresztények számára is megfoghatatlan, hát még a világ számára, ami a keresztényeket is elámítja, hát még a világot. És azért írom ezt nektek, mert ti az igazságból valók vagytok, ti ismeritek az igét, ti komolyan veszitek Dániel könyvét, komolyan veszitek a jövendőléseket, komolyan veszitek az én szavamat is. Tehát, hogyha összehasonlítjátok, amit az Isten igéje mond, azzal a jelenséggel, ami a hazugság fortéjával halad előre, akkor látni fogjátok, hogy miről van szó, de aki ezt nem teszi, az nem fogja látni. A negyedik. Azt mondja János apostol, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Mit jelentenek ezek a koppanósan egyszerű, tömör, kivéthetetlen kifejezések? Azt mondja, hogy az antikrisztus tagadja, hogy Jézus a Krisztus. És az antikrisztus tagadja az atyát és a fiút is. Ugye első hallásra az ember azt mondja, hogy hát ki lehet ez, hát a kereszténységen belül tagadják, hogy Jézus a Krisztus. Ugye ha lefordítom a kifejezést, akkor így fordíthatnám magyarra, hogy Jézus a megváltó, Jézus a messiás, ezt valaki tagadja a kereszténységen belül? Nyitva hagyom ezt a kérdést, mert erre János apostol első levelen negyedik fejezete mindjárt nagyon részletesen vissza fog térni. Én csak azt szeretném itt leszögezni, mint negyedik jellegzetességet az antikrisztusról, hogy kifejezetten olyan hatalom, amelynek a nevében egy rendkívüli dolog van benne. Tudnék, sokan nem ismerik, hogy ez a szó, hogy antikrisztus, ez mit is jelent. Nyilván magyarban ez egy idegen kifejezés, egy görög kifejezés, és mi ugye úgy tudjuk, hogy az anti a görögben olyan előképző, ami ellenes értelemben szerepel. De a görög nyelvben az anti előképzőnek nem csak ez az értelme, hogy valami ellen, hanem az is, hogy valami helyett. Tehát nem csak az, hogy valami ellen, hanem valami helyett. Ilyen értelemben szól már az nem is héberül, hanem arámiul, mert Dániel könyve átvált arámi nyelvre abban a proféciában, már azelőtt a profécia előtt, amely azt mondja, Dániel könyve 7. fejezet 25. verse, hogy megjelenik a történelemben majd egy hatalom, amely ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ugye a magyar fordítás két szóval fejezi ki, hogy ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, és utána mondja, hogy ő maga, mondja Pál apostol ezt a proféciát magyarázva, ő maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Tehát világosan megértette Dániel proféciáját Pál apostol is, János apostol is, hogy az antikrisztus az úgy lesz Krisztus ellen, hogy helyébe áll. Tehát, de ezt a maga kifejezés is jelzi, de ezt körül is írják, és le is szögezik, hogy az antikrisztus úgy lesz Krisztus ellenes hatalom, nem úgy, hogy frontálisan támadást intéz Krisztussal szemben, tehát nem egy ateista törekvésről van szó, hanem hogy Krisztus helyébe áll, és azt mondja az embereknek, hogy lehet hinni Krisztusban, de abban a Krisztusban, akit én bemutatok nektek. És itt van a nagy veszély. Mert Krisztus ellen kétféleképpen lehet küzdeni. Lehet azt mondani Krisztusra, hogy Krisztus nem is létezett, lehet azt mondani Krisztusra, hogy ez nem megváltás, vagy ez nem a megváltásnak az igazi módja, vagy hallatlanra venni Krisztusnak a váltság áldozatát. Ez az egyik fajta, mondjuk a nyílt Isten tagadás, vagy ateista törekvés. De van egy másik törekvés is Krisztussal szemben, hogy igen, Krisztus létezik, Krisztus eljött, Krisztus hatalmas művet valósított meg, de higgyetek annak, amit én mondok Krisztusról, mert Krisztus az volt, aminek én állítom őt, és én vagyok Krisztusnak az a képviselője, akiről le lehet olvasni, hogy ki volt a Krisztus. Tehát tulajdonképpen így az Antikrisztus nem csak Krisztus ellen, vagyis úgy van Krisztus ellen, hogy a helyébe áll. Ez egy negyedik nagyon fontos azonosítás, amit itt a kiválasztott szövegrész közül az ötödik. Azt mondja itt a szövegünk, hogy most sok Antikrisztus támad. Először az Antikrisztus többes számba használja János apostol, utána rátér arra, hogy az Antikrisztust egyes számba használja. Mi ennek a jelentősége? Ezt is mindjárt látni fogjuk a negyedik fejezetből, hogy visszatér erre a jelenségre, de már itt hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy ha valaki utána akar járni, hogy az őskeresztény korban milyen antikrisztusok voltak, magának a Bibliának a segítségével is utána járhat. Tehát kik voltak olyan tanítók, akik nem tagadták formálisan Krisztust, de mást állítottak, közben azonban önmaguknak krisztusi tekintélyt akartak követelni, és sokszor meg is kapták. Ez az apostoli levelekből kikövetkeztethető, ennek utána lehet járni. Csak néhány talán a mostani hallgatók számára ismeretlen nevet hadd említsek az apostoli levelekből. Például Pál apostol beszél egy bizonyos Démásról, aki őt elhagyta és visszament a világba. De hát ez nem felel meg az Antikrisztus kritériumának, mert ha valaki elhagyta az apostolt és visszament a világba, és élt úgy, ahogy önző korában Isten nélkül élt, ez egy más kategória. Vagy beszél egy Archippusról, akinek azt a tanácsot adja a Kolossé levél 4. fejezetében, hogy vigyázz magadra és a szolgálatodra, mert meggyengült a hitben, de ez sem egy antikrisztusi jelenség. De három nevet is tudunk említeni a Bibliából, akire a fenti meghatározás szerint a többes számú antikrisztusok, hogy sok antikrisztus támadt, tehát ezt vonatkoztatni tudjuk, és ezeket az igehelyeket hadd olvassam is fel. Az első két személyről a 2. Timóteusi levél 2. fejezet 17. és 18. verse emlékezik meg, tehát Pál apostolnak egy pásztori levele, amelyben két embert név szerint is említ, és a következőket mondja róluk. Tehát a 2. Timóteusi levélben, a 2. fejezetben, a 17. és 18. versben megnevez egy bizonyos Himeneuszt és Filétuszt, akiről a következőt mondja. És az ő sok beszédük, mint a rákfekély terjed. Közülük való Himeneusz és Filétusz, akik az igazság mellől eltévejedtek, és azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Tehát ők nem voltak ateisták, nem mentek vissza a világba, nem gyengültek meg a szolgálatban, sőt, nagyon is erőteljesen léptek fel a keresztények között, és azt tanították, hogy ha valaki meghal, akkor rögtön feltámad, rögtön egy másik életre kell. Tulajdonképpen a görög pogány vallásban és más vallásokban is megtalálható lélek halhatatlansága tanítását hirdették, amit itt Pál apostol úgy nevez meg, hogy mint a rákfekély terjed, ennek a Himeneusznak és Filétusznak ez a tanítása, hogy az emberek, ha meghalnak, akkor rögtön feltámadnak, és valahol máshol egy új életet kezdenek. Ez a tanítás azóta polgárjogot nyert a kereszténységben, és ma széles tömegekben ezt hiszik az emberek. Erre azt mondja, hogy mint rákfekély terjed, és erre azt mondja, hogy a krisztusi tanítással ellentétes, a helyébe áll, és ezt nagyon sokan nem veszik észre. Ez a két személy tehát például lehet ilyen antikrisztus, akire János apostol azt mondja, hogy sok antikrisztus támadt. A harmadik személy Diotrefész. Diotrefészt a 3. János levele 9. és 11. fejezetei között találjuk megemlíteni. Ezt is szeretném felolvasni, hogy egy ilyen antikrisztusi személyről hogyan emlékezett meg, tehát most Pál után János apostol is. A 3. János levelében a 9. verstől a következő szerepel. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csásogván ellenük,
sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Na itt is egy érdekes szeméről szerzünk tudomást. Tudom, hogy annyira nem ismeretes emberek ők, de Diotrefészről például ebben a kis könyvecskében, amit egy ma élő, Olaszországban élő valdens szerző Paolo Ricca jelentetett meg a Pápaság, mint ökumenikus probléma című könyvében, külön fejezetet szán a diotrefészi szellemnek. Amikor először olvastam erről, én se tudtam, hogy miről van szó, és ő, ahogy taglalja ezt a jelenséget, akkor lapoztam én is komolyan, és kezdtem foglalkozni a János harmadik levelével, és hát döbbenetes, amit itt megtudunk erről az antikrisztusi emberről, akiről azt mondja János apostol, hogy két dologban lehetett fölismerni az ő ténykedését. Az első, hogy elsőséget kívánta a közösségben. Ő első akart lenni, és aki nem értett vele egyet, azokat az egyházból kiközösítette. Megint egy olyan jellegzetesség, ami már az első században fellépett, mint torzulás a kora keresztény közösségekben, de egyelőre még csak személy egy-egy ember ténykedésében. Ez a két dolog félelmetes, ami aztán később a kereszténység történetében általánossá vált, mind a mai napig. Hogy van valaki, aki elsőséget kíván, aki azt mondja, hogy ő az első, ő a vezetője az egész kereszténységnek. Latinul később ezt primátusnak nevezték, a primátus eszméje, az elsőség eszméje, teljes polgárjogot nyert. Itt még kárhoztatja János apostol, hogy ez a Diotrefész elsőséget kíván, és aki ővele nem ért egyet, azt az egyházból kiveti. Megint csak a latin szót mondom, ami a középkorban általánosan elterjedt volt, exkommunikáció. Aki nem ért egyet azzal, amit valaki fő mond egy közösségben, azt kiközösítik az egyházból, kivetik az egyházból, ennek minden következményével együtt. Tehát ezekben a jelenségekben, amelyeket itt ebben a két levélben látunk, már felfedezhetjük az első században csíra formájában azt, amit így mond János apostol, hogy antikrisztus, hogy sok antikrisztus támadt. És az első században már ilyen jelenségek voltak. De hadd tegyem rögtön hozzá, kedves hallgatók, hogy ezek a jelenségek nem tudtak általánosak lenni. Mert a keresztény gyülekezetek erősek voltak, és a keresztény gyülekezetek leleplezték ezeket az antikrisztusokat, ahogy Pál is, meg János is néven nevezi őket, a küzdelmet elkezdték ellenük, nyilvánvaló, hogy szellemi síkon, tehát itt nem erőszakról volt szó, nem tetlegességről volt szó, hanem a keresztény közösség legyőzte ezeket a kezdeti antikrisztusokat. Tehát az első három évszázadban nincs nyoma annak, hogy ez, amiről itt eddig olvastam, nagyobb kiterjedésben és intézményesen megjelent volna a kereszténység körében. De szeretnék a következő igehelyre rátérni. Az János első levele második fejezetében ezt az 5-6 dolgot emeltem eddig ki, de most jön a veleje az antikrisztusi szellemnek, amit a János első levele 4. fejezetéből szeretnék felolvasni, és erre a bibliai szakaszra összesen 3 vers. Úgy hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogyha ezt lehet, akkor ne felejtsük el. Ez a Bibliának egyik legdöntőbb azonosítása, egyik legdöntőbb különbségtétele, hogy ki az, aki Krisztushoz tartozik, és ki az, aki az antikrisztushoz tartozik. Olvasom a János első levele 4. fejezet első versétől. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világra. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Ha valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az az Istentől van. De ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, de most a világban van már. Mi az antikrisztusi gondolkodásnak, az antikrisztusi szellemnek a lelke, a veleje? Itt nevezi néven János első levele 4. fejezetében. A jelképes megfogalmazás miatt nyilván itt egy kis magyarázatot kell fűznöm ezekhez a szavakhoz, de ha megértjük a Bibliának egyik széltében, hosszában alkalmazott jelképét, akkor az azonosítás kivéthetetlen lesz. Azt mondja János apostol, hogy aki Jézust testben megjelent Krisztusnak mondja, az az Istentől van. Még egyszer mondom, aki Jézust testben megjelent Krisztusnak mondja, az Istentől van. Aki Jézust nem testben megjelent Krisztusnak mondja, az nem az Istentől van, az az Antikrisztus lelke. Mit a jelképes szó, amit azonosítanunk kell? A test. A test. A Bibliában ez a kifejezés, hogy test kétféle értelemben szerepel. Egyrészt, mint konkrét kifejezés, mint mindannyiunknak a teste, hát a fizikai részünk. Nem kell erről sokat beszélni, a fejünk bubjától a talpunk ujjáig azt mondjuk, hogy ez a testünk. Ez egy konkrét és közvetlen kijelentés. De a Bibliában a test szónak van átvitt értelme is. Maga Jézus is használta, János evangélium a 3. fejezetében mondja a híres Nikodémussal folytatott beszélgetésben, hogy ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ugyanígy használja Pál az 1. Korintus levél 15. fejezetében, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát. Tehát a test, ez a kifejezés, hogy test. A Bibliában nem csak a mi fizikai testünket jelenti, hanem az egész emberi valónkat, a maga megromlott, meggyengült természetében, azt az öröklődésbeli tényezőt, hogy mi mindannyian egy földi édesanyától úgy születünk a világra, hogy ugyan ártatlan egy csecsemő, ártatlan egy kisgyermek, de nem romlatlan. Gyenge, erőtelen, a jóra tanítani kell, a rosszra nem kell tanítani. Tehát ezt is érti rajta a Biblia. Átvitt képletes értelemben ezt, hogy test, ez a meggyengült, megromlott, így is mondjuk mi magyarok, hogy gyarló emberi természet, gyenge emberi természet, beteg emberi természet. És erre mondja János apostol, hogy ha valaki úgy mutatja be Jézust, mint aki szintén örökölte az emberi nem gyengeségeit, azért született egy földi édesanyától, hogy örökölje ezeket, ugyanolyan gyenge emberként jött a világra Jézus, mint mi, a természete neki sem volt külön, mint a miénké. Ha valaki ezt tanítja, hogy Jézus testben megjelent Krisztus, ez az Istentől van. De ha valaki azt tanítja, hogy Jézus ugyan emberként született a világra, de nem vette fel magára a gyenge emberi természetet, ez nem az Istentől van, ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most a világban van vár. Tudom, hogy ezek fogalmi kifejezések és levezetések bizonyos fajta erőfeszítést igényelnek, hogy a végükre járjunk, de ha valaki valamit természetesen nem ért, akkor az előadás után vissza lehet majd rá kérdezni, de azért maradok még ezeknél a szavaknál, mert nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mind a mai napig kétféle Krisztus létezik, egy igazi Krisztus, akit a Biblia állít elénk, aki a testben megjelent Krisztus, és egy hamisított Krisztus ábrázolás, egy hamisított Krisztusról szóló prédikáció és tanítás, amikor széltében, hosszában azt tanítják, hogy Jézus ugyan emberként jött a világra, de nem örökölte az emberi nem gyengeségeit. Tehát neki könnyű volt győzni, mert neki nem volt gyenge a természete. Na itt van az antikrisztusi szellemnek a mélye. Itt van az antikrisztusi léleknek a mélye. Itt van, ami már az 1. században kezdett dolgozni, és nagyon konkrétan, nyíltan most már szeretném néven nevezni, és rátérni arra, hogy mi dolgozott, és mi ennek a jellege és a veszélye. Mint mindannyian tudjuk, a Biblia tanítása szerint Jézus eljött a világra, és amikor őt felfeszítették, a keresztfán kimondott egy szót, ami a Bibliában 4-5 ismétlődik, a Bibliának egyik rövid, de tökéletes kifejezése, különbözőképpen szokták fordítani magyarra is így, hogy meglett, beteljesedett. Jézus győzelmi kiáltással fejezte be az életét. Jézus a keresztfán azt mondta, nem azzal halt meg, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ezután jött ez a kifejezés, hogy meglett, beteljesedett, és még azután elhangzott az is, hogy atyám, a kezedbe teszem le a lelkemet, az életemet. Tehát Jézus egy győzelmi kiáltással halt meg a keresztfán. Meglett, beteljesedett. Jézus győzött. Mit jelent ez, hogy Jézus győzött? Ugyanolyan emberi természetben, mint amelyben mi élünk, Jézus nem engedte az emberi természetét uralomra jutni, Jézus legyőzte az emberi természetet hitáltal, küzdelmei által, Jézus egy olyan életet valósított meg, ami tökéletes, példaszerű élet mindenki számára, ezért is lehetett megváltó az emberiség részére, mert Jézus megmutatta azt, hogy itt a világban, ebben az önző világban, amelyben mindenki hivatkozik a gyarlóságára, mindenki hivatkozik a rossz körülményekre, mindenki hivatkozik az erkölcsök elferdült voltára, és ezer más dologra, itt ebben a világban is lehet olyan életet élni, amely által magunk is boldogok leszünk, és másoknak se szomorúságot, hanem örömöt tudunk szerezni. Tehát lehet a szeretet törvénye szerint élni. Nem igaz az, hogy a világban, az életben nem lehet maradéktanul megvalósítani a szeretetet. Ez nem igaz, ez hazugság. Emberi természetben is meg lehet valósítani. Jézus is emberi természetet hozott magával. Jézus is ezt a természetet hordozta. Ezzel volt az óriási küzdelmei csatája, és Jézus győzött, meg lett, beteljesedett. Mire vonatkozott egész konkrétan ez a kifejezés, hogy meg lett, beteljesedett? Isten Jézus golgotai győzelme előtt több évezreddel már bejelentette ezt az úgynevezett ősevangéliumban, Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében, hogy majd jön erre a világra valaki, aki asszony fia lesz, asszony magva lesz, és a kígyó fejére tapos. Noha a kígyó a sarkába mar. Ez Jézus golgotai győzelme előtt több évezreddel elhangzott, hogy lesz valaki, aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi a gonoszság, az önzés életelvét, aki győzelmet arad, de ugyanilyen emberi természetben, mint mi, asszony magvaként arad győzelmet, és úgy arad győzelmet, hogy ugyanakkor az életét sem sajnálja ezért a győzelemért, az életét is oda áldozza ezért a győzelemért, a kígyó a sarkába mar. Jézus győzött. És ez Jézus nagy ellensége, aki egész életében kísértette őt. Kísértette nagyon hevesen a pusztai megkísértéskor. Kísértette utoljára a Gecsemáné kertben, hogy ne vállalja a szenvedést. Jézus és Isten nagy ellensége, Sátán se tudta kétségbe vonni azt, hogy Jézus győzött, és amikor Jézusnak Isten visszaadta az életét, és a megfeszített feltámadt, akkor a Bibliának összes ígérete, több évezredes ígéretei beteljesedtek, és lehetetlen volt nem elismerni azt, hogy lehetséges emberi természetben, lehetséges ebben a gyenge emberi természetben élve is a győzelem. Jézus győzött, és ezt a győzelmet nem lehetett semmissé tenni. De most jön az antikrisztusi jelenség. Jézus győzelmét nem lehetett meghiúsítani, de Jézus a feltámadása után a mennybe ment, és a róla szóló evangélium meghamisítása rögtön az első században kezdetét vette. Még egyszer mondanám, Jézus győzelmét nem lehetett hallatlanra venni, nem lehetett másra magyarázni, de a róla szóló evangélium meghamisítása az első században megkezdődött, mégpedig ilyen formában, amit János így mond, hogy ez az antikrisztus lelke, ez a lényege az antikrisztusi lelkületnek, gondolkodásnak, magatartásnak, hogy már az első században kezdték azt hirdetni, hogy Jézus győzött, de mi nem győzhetünk. Jézus tökéletes életet élt, de mi olyan életet nem élhetünk. Jézus kivívta a győzelmet, de mi ehhez kevesek vagyunk. Vagyis elkezdődött az, amire ezt mondja János apostol, hogy az antikrisztus már a világban van, már itt van a világban, mint eszme, mint gondolat, de majd intézményes formát is fog nyerni később. E világban van, de amelyről hallottátok, hogy eljő. Ugye meg kell érteni ezt a két képet. Itt van a világban, de eljő. Az eszme itt van már a világban. Mi az eszme? Jézus nem tudtam legyőzni, de a róla szóló evangéliumot meg fogom hamisítani. Jézus győzelmét nem tudtam még meghiúsítani, de a róla szóló evangéliumot gyökerében fogom meghamisítani, Ez sátánnak a logikája, és ezt a kereszténységen belül fogom elérni, hogy a kereszténységen belül úgy tanítsanak Jézusról, hogy ő győzött, de ti úgyse tudjátok követni, ti nem tudtok győzni. Ez az Antikrisztus, aki tagadja, és most értjük meg, hogy előbb miért mondta János apostol, hogy tagadja a fiút, de tagadja az atyát is. Miért mondja azt, hogy tagadja a fiút és tagadja az atyát is? Hát egyrészt tagadja a fiút, mert úgy akarja beállítani a dolgot, mintha Jézus csak azért győzhetett volna, mert ő isteni természetben jött el. Ez igaz, hogy Jézus isteni természetben jött el, de Jézus isteni természetéhez hozzájárult az emberi természet, és Jézus isteni természetét próbára tette az emberi természet. Ugye Jézusban két természet élt. Volt egy isteni természete, de volt egy emberi természete is, amin keresztül a gonosz ostromolta az isteni természetet, hogy ne vállald a szenvedést az emberekért, hálátlanok az emberek, kikért akarsz te meghalni, olyan emberekért, akik meg se fogják érteni, hogy te meghalsz. Akik nem is fogják kutatni azt, hogy te miért jöttél a mennyből, és miért adtad az életedet, ilyen emberekért halljál meg, hát ne halljál meg. Jézus ezen győzött, és a róla szóló tiszta evangélium így hangzik, hogy ahogy Jézus győzött, ha mi megismerjük Jézust, megértjük Jézust, megtérünk Jézushoz, akkor Jézus által, nem önmagunkban, Jézus által mi is győzhetünk. Ez a tiszta evangélium. Ezért jött Jézus a világra. Ezért küldte az Atya őt a világra. Hogyha valaki Jézust megismeri, ha valaki Jézust belülről megérti, hogy ő hogy gondolkozott, mi volt a küldetés, ez hogy hajtotta végre, és amikor az ember kezdi látni az evangéliumnak a tiszta voltát, és valóban Jézushoz tér, akkor Jézus által mi győzhetünk. Még egyszer mondom, magunkban soha, de Jézus által igen. Sátán ezt akarta megakadályozni, hogy az emberek ne ismerjék meg hitelesen Jézust, ne értsék meg Jézust, ne térjenek Jézushoz, hanem adok az embereknek majd egy meghamisított Jézus képet, arra mindig lehet hivatkozni, amellett mindig el lehet mondani, hogy hát igen, ő győzött, de hát én gyarló ember vagyok, így megy el majd az életük, ezt fogják majd kereszténységnek nevezni. Sátán eszméje nagy eszme volt. Meg kell hagyni, nagy eszme volt. És rögtön ott az első században ez az eszme nyilvánvalóvá vált. Pál apostol is, János apostol is már a század második felében ezt nyilvánvalóvá tette, hogy itt dolgozik már a világban és a kereszténységen belül is egy rossz kovász. Egyelőre csak a himéneusokban, filétuszokban, diotrefészekben sok antikrisztus támadt, és most még nem tud érvényre jutni, most még nem tud átütő erővel győzni ez a rossz kovász és ez a rossz szellem, de azt a jövendőlést is társították, hogy most a világban van már, de el fog jönni, és győzelemre fog vezetni. Sajnos a kereszténység történetében győzelemre fog vezetni ez az antikrisztusi jelenség, és a kereszténység nagy részét meghódítja az antikrisztusnak. János apostol második levelehez szeretnék lapozni, és ott beszél az apostol a második levélben a 7. verstől a 9. ismét az Antikrisztusról. Tehát, ahogy említettem, eddig János első levelével foglalkoztam, ott két helyen van szó az Antikrisztusról, és most itt a János második levelében a 7. verstől újra olvasnám, hogy egy egész más stílusú, típusú levelében János apostol újra megemlékezik az Antikrisztusról. Tehát János második levele 7. versétől. Mert sok hitető jötte világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető, ez az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne is köszöntsétek, mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. köszöntéssel nem azt érti, hogy jó napot kívánok, vagy hasonlót, hanem azt érti, hogy ne üdvözöljétek úgy, mint tanítót, mert aki Krisztusról nem helyesen tanít, az nem tanító, hanem hitető. Tehát ezt világosan mondja, hogy aki Krisztusról nem helyesen tanít, lehet, hogy Krisztusról beszél, lehet, hogy szépeket mond Krisztusról, de nem tisztán, nem a Bibliának megfelelően tanít, az nem tanító, hanem hitető, és ezt ne fogadjátok be a gyülekezetbe, és ne adjatok teret neki, hogy ő ott beszéljen és prédikáljon. Újra arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mivel azonosítja itt is János apostol az Antikrisztust. Mire hívja fel a figyelmünket, hogy ettől ne tágítsunk, ezt próbáljuk megérteni. Azt mondja, sok hitető jött-e világra, akik nem vallják Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető az Antikrisztus. Tehát ismét azt mondja, amit az első levél 4. fejezetében, hogy itt a döntő dolog, hogy megértsük a Krisztus és Antikrisztus közötti különbséget, ez az, hogy Krisztus testben megjelent Krisztusnak mondjuk, vagy Krisztus nem testben megjelent Krisztusnak mondjuk. Ez az első században mérték volt, kritérium volt, aki az egyiket mondta, arról felismerték, hogy igazán Krisztus követő, aki a másikat mondta, arról felismerték, hogy hitető. A kereszténység történetében később, a 4. század után a hitetés jutott érvényre. Ez a rossz kovász az első században kezdett dolgozni, nagyon nehezen verekedte át magát, szóval kellett itt több évszázad, míg ez a rossz kovász kezdte, hogy Pál apostol szimbolikáját folytassam, a rossz kovás megposzhasztotta az egész tésztát, mondja Pál apostol, de ez a megposzhasztás, ez legalább 3 évszázadba tellett, még a gonoszság erői ezt elérték, hogy a keresztény tanítást, a keresztény evangélium hirdetést gyökerében megmételyezte az, hogy Jézust nem testben megjelent Krisztusnak mondták. Mivel ennyire fontos dologról van szó, egy kis szünetet tartsunk, és ismét legyen a lant játéké a szó. A E világ mióta című Maróti György nevét mindannyian ismerjük, a református egyházban híres Zsoltár parafrázis író volt. E világ mióta című műve hangzik fel Maróti Györgynek. Kedves hallgatóink, befejezésül a mai előadás utolsó részeként Azzal szeretnék foglalkozni, hogyha János apostol már ennyi mindent elmond az Antikrisztusról, és tételesen fölépül egy bizonyos kép, akkor mikor következett be az a fordulat, amikor, ahogy előbb olvastam, a világban ott levő Antikrisztus eljő. Tehát, hogy az eszméből minden akadályt legyőző valóság lett, és a kereszténységen belül kezdett elterjedni az a hamisított Krisztus kép, ami gyökerében akadályozta meg az evangélium megértését, követését, és ezáltal Jézus Krisztus követését. Erről már nem János apostol levelei, hanem János apostolnak egy másik irata számol be, és ez a Jelenések könyve. A Jelenések könyvében, amely mindenféle közvélekedéssel ellentétben a legtisztább szerkezetű bibliai könyv, és az egyik legkönnyebben érthető bibliai könyv. Az, hogy sok benne a jelkép, az nem mentsége azoknak, akik azt mondják, hogy nem értem a Jelenések könyvét. Olyan jelkép nincsen az Apokalipszisben, ami azonosítást ne nyerne. Tehát Jelenések könyve nem ismeretlen jelképek nyelvén beszél, akkor sem, ha teljesen jelképes beszéd, de nem ismeretlen jelképek nyelvén beszél. A Biblia ezeket a jelképeket egytől egyig azonosítja. Amikor a Jelenések könyvét kapta János apostol, ugye Pátmos szigetén raboskodott, és sokan ezt is elfelejtik, hogy kitől kapta a Jelenések könyvét, hát magától Jézus Krisztustól. Ugye a Jelenések könyvének az első mondata ez, ugye ezért adtunk ki ilyen címmel könyvet, hogy Jézus Krisztus apokalipszise. Jézus Krisztus apokalipszise. Ez a Jelenések könyvének az első három szava. Ezt komolyan kell venni. Jézus Krisztus apokalipszise, vagyis ez a könyv Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus mond el rejtett dolgokat, amiket emberek azóta se találnának ki, talán el se fogadnának, de Jézus Krisztus megosztotta a történelemről való látását, amit Istentől kapott követőivel, és Jézus Krisztus kijelentésének ebben a négy hatalmas nagy proféciájában, négy részből áll Jelenések könyve, 22 fejezete, teljesen párhuzamosan fut egymással a hét levél, a hét pecsét, a hét trombitaszó, és utána a negyedik nagy vázlat profécia is, a nagy küzdelemről szóló látomás. Ha valaki Jelenések könyvét csak elkezdi olvasni, és ott a hét levélbe és a hétpecsétes könyv felnyitásába lapoz bele, rögtön látja azt, hogy Jézus hogyan tette nyilvánvalóvá János apostol számára azt, amit a leveleiben is megvilágosított számára a Szentlélek, hogy ez a bizonyos antikrisztusi szellem, ami először csak egyes emberekben vert gyökeret, de ezeket, mint említettem, le tudták győzni a keresztény közösségek, az eszme azonban tovább haladt évszázadról évszázadra, hogyan lett ebből intézmény, hogyan lett intézményesített tanítás, hogyan szerzett magának hatalmas területet az antikrisztusi szellem a kereszténység kebelén belül. Mondom, hogyha csak a négy profécia közül az első kettőt tanulmányozzuk. Az első profécia sorozat a hét levél, a második a hét pecsét. A hét levélben, az első két levélben Jézusnak döntő módon dicséretei hangoznak fel. Pontosan tudjuk azonosítani, hogy az ős kereszténységhez szól, első, második század elejé közösségekhez, és a heves üldözéseknek kitett kereszténységhez, a másodiktól a negyedik század elejé gyülekezetekhez. A harmadik levélben tűnik fel Jézusnak egy ilyen panasza, hogy azt mondja a harmadik korszak kereszténységének, hogy az a panaszom ellened, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította. Csak egy szó, egy fogalom, megint, hogy Bálám. És ha valaki bibliaolvasó ember, hitelt ad Jézus szavainak, és utána jár annak, hogy miről is van szó, hogy Jézus azt mondja a harmadik korszaknak, hogy az a panaszom ellened, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, és vegyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Szóval valaki ennek a mondatnak jelentőséget tulajdonít, utána jár, ki volt Bálám? Mi az, hogy botránykövet vett? Mi az, hogy paráznaság lelki értelemben? Azelőtt a harmadik levélben már kezd összeállni a kép, hogy a kereszténység első időszakában volt antikrisztusi gondolkodás, volt antikrisztusi szellem, sok antikrisztus támadt, de az antikrisztusosság nem tudott győzelemre jutni. De a harmadik levéltől fogva, a harmadik korszaktól fogva Jézus maga utal arra, hogy az antikrisztusi jelenség hirtelen előtérbe nyomul, és az egész kereszténységet uralma alá kezdi hajtani. Ki volt ez a Bálám? Ugyanaz Bálám az Ószövetségben, mint Júdás az Új Szövetségben, ha rövid akarok lenni, és a mai előadás körében akarok maradni. Aki Júdás az Új Szövetségben, tehát a tanítvány, aki árulóvá lett, az Bálám az Ószövetségben, hiszen talán nem kell mondanom, de Bálám igaz próféta volt. A kezdet kezdetén igaz próféta volt. Ugye Mezopotámiában, tehát messze Izraeltől 500 kilométerre a Tigris és Eufrátesz folyó vidékén élt, és igaz próféta volt. De akkor, amikor a moábiták és midiániták követei fölkeresték őt, hogy a honfoglalásra induló zsidó nép ellen profétáljon, tehát egy kicsit hadd mutassam a térképen, ugye Bálám tehát itt élt Mezopotámiában, és amikor a zsidó nép kivonult Egyiptomból, és elérkezett az ígéret földje határáig, és készülődött a honfoglalásra, az itt élő moábiták és midiániták megrettentek, látták, hogy nincsen mód küzdeni Isten választott népével, ezért követséget küldtek erre a messze vidékre Bálámhoz, és megkérték, hogy Bálám jöjjön el, és átkozza meg a zsidókat. Mert ők abban hittek, hogy ezt egy nagy próféta megteszi, akkor ennek az lesz a következménye, hogy a zsidóknak nem fog sikerülni a honfoglalás. Bálám igaz próféta volt, de a pénz hatására végül is beadta a derekát, és vállalkozott erre a dicstelen útra. Elment, hogy a zsidó népet megátkozza, de Isten annyira kegyelmes volt hozzá, hogy feltartóztatta a szamárnak, megnyitotta a száját, ugye áll, mint a Bálám szamara. Figyelmeztette még ez az oktalan állat is Bálámot, hogy rossz útra tért. És amikor megépítette az oltárait, és feltárta a karjait, és elkezdett volna átkot mondani a zsidókra, még ott is az Isten annyira kegyelmes volt hozzá, hogy átok helyett áldás jött ki a száján. Nem tudta ezt a borzalmas követséget teljesíteni, négy ízben is neki rugaszkodott pedig ennek, de utána Bálám, hogy valóban a történetből ez derül ki, hogy mégis az igaz profétából gonosz profétává vált, azt a tanácsot adta a moábitáknak és midianitáknak, hogy úgyse tudnak küzdeni a zsidókkal szemben. Nem tudják őket legyőzni, de egyféle módot még próbáljanak ki. A két népnek, a zsidó népnek és a moábitáknak a fiataljait eresszék össze, olyan ünnepséget rendezzenek, ahol szól a zene, és ahol megrészegednek a fiatalok, és hogyha egy nemzetet belül elkezdenek tönkretenni, akkor a tönkretétele bizonyos lesz, és majdhogy nem a zsidó nép ezen elveszett, mert Mózes is későn vette észre, hogy mi történt a táborban, valóban áthívták közös ünneplésre, a pogány zenére, táncra és tivornyára a zsidó fiatalokat, és csak nem a zsidó nép ilyen módon, nem erőszakkal, nem külső erőszakkal, a belső meggyengítéssel, majdnem, hogy az ígéret földje határán rajta veszett. Szóval az egész bálámi problematika, amit hát jó elolvasni Mózes 4. könyve 22. fejezetétől, az egész dicstelen történetet el lehet olvasni, ami az Ószövetségben beteljesedett, és amit, ahogy említettem, az Új Szövetségben Júdás ennek a pár darabja. Jézus erre utal, hogy a kereszténység történelmében is jön egy nagy fordulat, és ezt a nagy fordulatot nem lehetne rövidebben és szemléletesebben leírni, ami Bálámmal megesett az időszámításunk előtti 15. században, az fog bekövetkezni a kereszténység harmadik, ugye a Jézus Krisztus által jelenések könyvében adott harmadik korszakban, vagyis a negyedik századtól fogva a kereszténység történetében egy nagyon súlyos megoszlás következett be, amit Pál apostol apostáziának, tehát hitehagyásnak nevez, és ezzel az apostáziával, ezzel a hitehagyással egyszerre csak az addig alvó, vagy addig még kellő hatalmat nem kapó antikrisztusi szellem egyszerre csak, mint hogy a szél ráfúval egy kis szikrára lobbot kap, és a negyedik századtól fogva teljes erejével kifejlődik, és intézményesítetten kifejlődik az antikrisztusi szellem, amelyről tehát ne felejtsük el, hogy micsoda. Hitetés, hamis evangélium hirdetés, de ez most már nem elszórtan létezik egy-egy embernél, ez most már nem csak egy gondolkodásmód vagy szellem, ez most már intézményesül, és az intézményesített válfaja a IV. Századtól fogva évszázadról évszázadra halad előre, és a keresztény közösségekben már nincs erő, a keresztény közösségeket megoszlásra vezeti ez a szellem, kialakul a hatalmi kereszténység, ami teljesen azonosul ezzel az antikrisztusi tanítással, és megmarad a krisztusi kereszténység, amit azonban a hatalmi kereszténység eretnekségnek nevez nagyon sok esetben, üldözni is fog a 8. és főleg a 12. századtól fogva, és a kereszténység történelmének egy rettenetes időszaka veszi a kezdetét, amikor ez az apostázia, ez a hitehagyás tulajdonképpen két részre osztja a kereszténységet, megmarad ugyan a krisztusi kereszténység, de a nagyobb, a látható kereszténység, a hatalmi kereszténység, és ez teljesen átjárja az antikrisztusi lelkület, az antikrisztusi hitehagyás, amit viszont a hatalmi kereszténység természetesen nem úgy állít be, mint hitehagyást, hanem úgy, mint igaz kereszténységet. Hát a világon nagyon sokszor így van, hogy a hamis mondja magát igaznak, és az igazról mondják, hogy hamis. Ezt a kérdést senki nem tudja eldönteni, csak az, aki ilyen kérdésekben valóban a Bibliához fordul. Sok ember méltatlankodik, és azt mondja, hogy annyi sok keresztény felekezet van, meg annyi sokféle felfogás, meg a Bibliát is annyi sokféleképpen magyarázzák. Hát hogy tudnék én egyszerű ember ebben kiigazodni? Hát az egyik azt mondja, hogy ő az igaz, a másikról azt mondja, hogy hamis. Fordítva ugyanez a helyzet. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy forduljunk a Szentíráshoz, és látjuk azt, hogy a Szentírás milyen hallatlan precizitással, és milyen módszeresen felépít valamit, rámutat a dolgok gyökerére, kifejlődésére, és ahogy a következő előadásokon látni fogjuk, teljes szélességében, hosszúságában, magasságában, mélységében meg fogja mutatni ennek a küzdelemnek a jellegét. Most azonban a mai alkalommal én megelégszem ennyi bevezető gondolattal, és hogyha beszéltem kétféle kereszténységről, a harmadik zenei számunk is ennek megfelelően Bornemissza Péternek, a 16. századi magyar reformáció egyik legnagyobb alakjának és énekköltőjének a műve legyen, és ezzel fejezném be a mai eszmefuttatást, és rövid szünetet tartunk, és utána majd vissza lehet kérdezni a mai felvetett kérdésekre. Bornemissza Péter verse rövidítve fog elhangozni most, a teljes változata a régi magyar költők tárában olvasható, a vers nagyon híres, ez a címe, a végítélet közelgése.
Csodáltam már régen az idő forgását, mert soha nem láttam így nyomorúságát. Az, mint mostan látom, hogy mint az egész föld majd siratja magát. A megvidámító nap is jaj hova lőtt, bizony az is sírván már gyászba öltözött. Orca téporulván, fölhőkben búdosik, öröme elkölt. Oh,
világon jár az nap, vagyon nagy sötétség, mert majd elkövetkezik a lelki sötétség. Isten igéjének lámpása elalszik, lesz szörnyű sötétség. Fügefa megzöldül, vagyon közel az nyár, az melyet híveknek serege igen vár. Kevés idő van már, az is nagy hirtelen, higgyed, hogy majd eljár. Megzöndült a tenger habok zúgásával, emberek epednek adak várásával. Ez jele bizonnyal, hogy Krisztus ítélni eljő hamarsággal.
Kedves hallgatóink, a mai témához szorosan kapcsolódó, és épp az elmúlt napokban megjelent könyveket ajánlok mindenki figyelmébe. Pascalnak most jelent meg a korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel. Rövid, de igenvelős írás. Utána Pascal imája és nővérének a Pascal életrajza szintén először jelenik meg magyarul. Mindenkinek tudom ajánlani a Gondolatok című mű mellett és Pascal egyéb rövid írásai mellett, amit antikvárokból mindig szoktunk hozni, most jelen pillanatban egy-két műve van, de ebből az új kiadásból bőségesen hoztunk. És a másik könyv Luther Mártonnak az Egyház babiloni fogságáról című műve, amely folytatása annak a műnek, ami már egy évvel ezelőtt megjelent magyarul, a római pápasságról annak a címe, ennek pedig az Egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske, amelyben az antikrisztusi jelenséget érinti. És az a reformátor, kénytelenek vagyunk visszanyúlni nem csak énekben, zenében, de a könyvekben is a régi tiszta forrásokhoz. Az a reformátor, aki kifejtette nem János levelei, hanem a második tesszalonikai levél alapján, ez is most jelent meg először magyarul fordításban egy másfél évvel ezelőtt, Kálvin János kommentár Pál apostol tesszalonika belieknek írt leveleihez. Ezt is ajánlom mindenki figyelmébe, csak úgy, mint az előadás közben említett Paulo Ricca tanulmányt. Ez 150 forintba kerül, ennek az ára 1350 forint. Ennek az ára 1480, és ennek az ára 1260 forint. Egyéb más könyvek és kazetták itt előttem, illetve a bejáratnál tekinthetők meg és vásárolhatók meg, és a Bibliának az egészséges életmódról szóló tanítását felszínre hozó könyvek hátul vannak, és minden alkalomra készítettünk bibliai kenyérrecept alapján teljes őrlésű kenyeret, ha valaki kér, cipócskák formájában, azokat is meg lehet vásárolni. Tartanánk egy 10-15 perc szünetet, és ha valakinek kérdése, hozzászólása van, örömmel várnám ezeket. Ha valakinek el kell mennie, viszont látásra, két hét múlva ugyanitt ezen a helyen folytatódik a sorozatunk. A sorozatunknak a két másik sorozat, ami ugyanezt a témát támogatja, most szombaton lesz a 12. kerületben a Hegyhát utcában, és jövő kedden a 6. kerület Benczúr utcában. Itt két hét múlva a diótrefész kérdést fogjuk egészen részletesen körbejárni. Köszönöm a figyelmet, aki marad, 10-15 perc múlva elkezdjük a beszélgetést. A kazettákat pedig a bejáratnál láthatjuk.